sok helyen megjelent önről a Dizseri díja kapcsán, hogy ön modellből lett gyógytornász. De ez így kimondva olyan borzasztóan egyszerűnek tűnik, miközben azt gondolom, hogy ez egy rögösebb út volt ennél, és ezért kérném, hogy egy pár percet szálljunk arra az ön életének, történetének bemutatásánál, hogy visszamegyünk a kezdetekhez. Ezért kell megkérdeznem, hogy hogy lett önből korábban modell? Ez mennyire volt önnek egy gyerekkori vágyálom, vagy egy valamilyen más behatás?
Igazából ez úgy történt, hogy az érettségi után jártam diákmunkákra, és akkor leszorított engem egy fiatalember, és ajánlotta nekem ezt a lehetőséget, amit tudni kell, hogy korábban is már kaptam ilyen lehetőségeket, de mindig így édesanyám döntése, közös döntésünk alapján ezt így félbe szakítottuk, de most valamiért úgy gondoltuk, hogy akkor adunk neki egy esélyt, így 18 éves voltam, és a fiatalember mondta, hogy akkor a szüleimet is meginvitálja egy beszélgetésre, elmondta, hogy hogyan működik ez a rendszer, és akkor a szüleimmel fölmentünk erre az ügynökségre. Nagyon szimpatikusak voltak és korrektek, és így láttam neki a munkának, akkor kaptam egy 5 éves szerződést, és igazából pár hónap alatt ki is jutottam Milánóban, és ugye ott kezdtem el dolgozni. Igazából ezt nagyon szerettem, csak az egészségem az, ami kevésbé, úgyhogy hát elég súlyos egészségügyi problémáim lettek, így egy év után. Ugye ez mind a fogyásnak a következménye volt, tehát a máj problémáim lettek, vese, pasni, így az egész hormonháztartásom igazából felborult, és akkor édesanyámmal egy év után úgy döntöttünk, hogy akkor ezt így abba hagyjuk. Nekem akkor egy picit elég nagy csalódás ért akkor, mert én ezt nagyon szerettem, de úgy gondoltam és mérlegelnem kellett, hogy fontos az egészségem, hiszen szeretnék családot, és akkor ez egy nyári napon döntöttük el így édesanyámmal, és akkor le kellett élnem, és át kellett gondolnom az életemet, akkor egy picit abban a kis periódusban elég tanácstalan voltam, de leültem, és így átgondoltam, hogy mi is, ami igazán érdekel engem, hiszen mindig is azt hittem, hogy hosszú távon ebben fogok dolgozni, mint modellként, de akkor változtatnom kellett. Amit tudni kell, hogy én 8 éves korom óta lovagolok, édesapámnak vannak lovai, tehát hozzám közel álltak maga az állatok, a lovaglás, a lovak iránti szeretet, és emellett még az általános iskolai tanulmányaim alatt pedig számos önkéntes programban vettem részt, aminek az volt a célja, hogy a beteg sérült gyerekek és az épp gyerekek közösen együtt sportoljanak. Ott valami kis kapcsolat kialakult köztem. Amúgy is észrevettem magamon, hogy gyerekekkel nagyon-nagyon jól kijövök, de ezeken az eseményeken maga ez a segítségnyújtás, segítségadás bennem egy nagyon jó érzést váltott ki, és akkor visszakanyarodnék, hogy miért is jött ez a lovas szakma. Utána olvastam, hogy milyen lovas szakmák vannak, és megtaláltam a lovas terapeutát, és utána is olvastam, hogy a lovas terápia azt jelenti, hogy sérült felnőtteket és gyerekeket lovagoltatnak, és ez nagyon sok mindenbe segíti őket. És akkor utána olvastam, hogy gyógytornászból vagy gyógypedagógusból válhatok lovas terapeutává, és akkor így jött igazából a gyógytornász szakma, úgyhogy ezt követően rá egy évre érettségiztem biológiából, és jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetemre, amit 2019-ben be is fejeztem.
Ígérem, mindjárt ezekről beszélünk, még egyetlen kérdés erejéig, hogy ugorjunk vissza a modellséghez. Mondta itt az egészségügyi problémáit, ez azért történt, mert amire most szerintem mindannyian gondolunk, hogy egyszerűen koplalt, tehát hogy soha nem volt elég csinos azok szemében, akik önt munkára bírták, és hát hogy mondjam, formálni kellett az alakját?
Igen, tehát ez úgy működik, hogy vannak méretek. Tehát megvan adva, hogy a derék méretnek ennyi kell lenni, csípő méretnek ennyi kell lenni. Ez mind a 175 cm magasságú hölgyekre is vonatkozik, én pedig jó nagyra nőttem, én 182, tehát nekem is ugyanúgy ezt a 60-90-et hoznom kellett. Na és én egy picit azért magasabb vagyok az átlagnál, tehát nekem sokkal nehezebb volt. Én sosem voltam egy kövér ember, viszont én nagyon izmos voltam, és igen, tehát én akkor 10 kilót le kellett adnom, hogy ezeket a méreteket tartani tudjam, és azzal társult, hogy nem nagyon étkeztem. De viszont vannak olyan lányok, akik genetikailag ilyen vékonyak, nekik nyilván nem kell úgymond diétázni, odafigyelni, hogy mit esznek, tehát ilyen lányok is vannak, én ilyen vagyok, és én nekem így kell magamat elfogadnom. Tehát nekem kellett, de tényleg vannak olyan lányok, akiknek erre nincs szükségük, és ugyanúgy tudnak rendesen táplálkozni, mint egy normális ember, hiszen ők genetikailag ilyenek.
És ekkor ez azért lelkileg nem borította meg, hogy feltételezem, hogy a környezete a modellsége előtt azt jelezte vissza, hogy ön egyébként egy szép, csinos nő, és aztán emiatt elmegy modellnek, mert ott ők is ezt mondják, és aztán ott pedig azt mondják, hogy na jó, jó, de azért ott az a csípő az még ott egy pár centivel legyen kisebb körfogató.
Igazából úgy nagyon magamra nem vettem. Nyilván nagyon nehéz volt az étkezésemre odafigyelni, hiszen én világéletemben sportoltam, tehát naponta több edzésem is volt, sokkal többet étkeztem. Nekem ez egy picit egy nagy változás volt, hogy oda kellett figyelnem, hogy mit étkezek, mert amúgy nagyon szerettem enni, tehát az édesanyám cukrát, tehát imádtam a sütiket enni, a csokikat, oda kellett figyelnem, de ezt egy tesznek fogtam fel, mivel nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát, és szerettem volna már minél előbb elkezdeni dolgozni, tehát elkötelezett voltam, és odafigyeltem az étkezésemre, emellett sportoltam, tehát ugye nagyon izmos volt a testalkatom, tehát abból még nehezen fogyni, és akkor kezdtem el például futni, hosszú távon futottam 45 perceket, egy órákat, és a maga a futás, és az étkezésre való odafigyelés, vagy inkább már a végefele koplalás segített, hogy ezeket a centiket meg tudjam tartani, de maga a megtartás az volt nehezebb.
Oké, köszönöm. Ennyit a modellségről, és akkor ígérem, hogy a gyógytornáról, a betegekről és az ön ezután életéről beszélgetünk a további percekben. Hogyan boldogabb és kiegyensúlyozottabb az élete, amikor egy milánói kifutóra készült, vagy ott volt, vagy amikor a Betesdában gyógytornászként gyermekeknek segít?
Én most érzem magam igazán boldognak. Amikor ugye jártam az általános iskolában ezeken az önkéntes rendezvényeken, már ott éreztem, hogy maga nagyon jó érzés ezeknek a gyerekeknek, a sérült gyerekeknek segíteni, és most is ezt érzem, hogy nagyon szép gyógyítani, és az, hogy együtt közös sikereket tudunk elérni, az fantasztikus érzés, és azt, hogy mögöttem egy tímmunka, egy csapatmunka van, és segítjük egymás munkáját, ez felbecsülhetetlen, és ez nagyon sokat szokták így mondani, hogy a Betesdás lelkület, a Betesdás közösség, és ez valóban így van, hogy ad nekünk valami kis pluszt, ami segít nekünk, és nagyon jó kis közösséget alkotunk itt a kórházban, és azt érzem, hogy segítjük egymás munkáját, és ez nagyon fontos.
Egy fél kérdés elég, mégiscsak visszaugrannék a modellekhez, de csak viszonyítási pontként, hogy amikor abba hagyta ezt a munkát, és eldöntötte, hogy gyerekekkel fog foglalkozni, gyógytornász lesz, elment egyetemre, vagy amikor már a Betesdához bekerült. Maradtak-e modellismerősök, vagy ebből a szakmából, lehet, hogy nem modellek, de akik szervezték a munkájukat, vagy fotózták önöket, szóval ebből a közegből maradtak-e ismerősei, barátai, és ha igen, ők mit szóltak a váltáshoz, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy abba hagyta a modellkedést, hanem hogy mi lett helyette. Tehát, hogy feltételezem, hogy aki mondjuk abba hagyja a modellkedést, az lehet, hogy nem tudom, divatmárkát alapít, vagy kozmetikumokat fog készíteni, nem tudom, állatkísérlet nélküli kozmetikumok mellé állod, vagy bármilyen, de hogy ön pedig egy kórházban ment el dolgozni. Szóval mi volt a visszacsatolás az előző közegből, ha volt ilyen?
Igen, még a mai napig is így vannak ismerőseim. Hát mindenki teljesen ugye meglepődött, mert azért ez nem egy mindennapi váltás, amit ugye ön is mondott, hogy vagy ott maradnak maga az ügynökségen, és azon belül dolgoznak, és én teljesen más csinálok, szó szerint teljesen más, de elfogadták, hát nyilván itt mindenki így meglepődött, de én úgy érzem, hogy az életem legjobb döntése volt, és nem bántam meg, úgyhogy igen, én tudom, hogy így jó helyen vagyok, és ez nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el.
Gondolt már úgy erre a váltására, hogy ez egyfajta példaadás is lehet azoknak, akik a modell szakmában vannak. Nem azért, hogy hagyják abba, is ne legyen egy modell a világon, nem így értem, hanem hogy ha mondjuk valaki hasonlóan érzi magát, a teste visszajelez, hogy nincs rendben valami, hogy akkor abba lehet azt hagyni, és lehet keresni valami mást, amiben akár még boldogabb lehet az ember?
Így van, abszolút, és én ezért is vállaltam el sok cikket, mert szeretnék a fiataloknak egy példát mutatni, hogy azért, mert az első dolog, ami miatt elköteleződött, nem jött össze, nem azt jelenti, hogy önmagával van gond, hanem tovább kell lépni, hiszen én is ezt tettem, és ezáltal sokkal boldogabbnak érzem magam, és úgy érzem, hogy megtaláltam a helyet, és azért is próbáltam én is minél több a felkérések eleget tenni, hogy tudjak példát mutatni a fiataloknak, hogy nem szabad elkeseredni, mert az egyik nem jött össze. Lehet egy sokkal jobb út vár rájuk.
Köszönjük, hogy az Európa Rádió felkérését is elvállalta, és itt is beszélgethetünk az életéről, munkájáról, tapasztalatáról. Visszatérve a történetére, olyan természetességgel meséli azt is, hogy a Bethesda volt a legjobb döntés az életében, de hogy került önnek képbe a Bethesda? Elvégezte az egyetemet Pécsen. Hogy lett ebből Budapest és Bethesda?
Én Dudavarsányban nőttem fel, Budapesttől nincs messze, tehát mindenféleképpen itt a környéken szerettem volna munkát találni, és mindenféleképpen gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. Ezt már az egyetemi tanulmányaim alatt is eldöntöttem, hogy a gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és én 2019 májusában végeztem az egyetemen, és utána pedig beadtam az önéletrajzomat a Bethesda gyermekkórházban, ahol sikeres felvételt nyertem.
De ez egy ilyen kiszemelt munkahely volt, vagy több helyre beadta, és egyszerűen itt hívták vissza, vagy amikor visszahívták, akkor itt kapott egy olyan pozitív betekintést a kórházról, amiről sejtette, hogy na, itt jó lenne dolgozni.
Igazából több helyre beadtam, de ez egy nagy célom volt, hogy a gyerekkórházba kezdhessem el dolgozni. Hát nyilván még itt a Henytál kórházat is néztem, de ott például nem volt szabad kapacitás, úgyhogy bíztam benne, hogy ide felvesznek, és szerencsére sikerült is felvételt nyernem.
Beszéljünk a mindennapi munkájáról. Hogyan képzeljünk el egy kórházi gyógytornász egy napját? Tehát hogy kezdi, hányan vannak, önnek mi a feladata? Betegség specifikusan osztják el a munkát, vagy mindenkivel foglalkozik minden gyógytornász? Meséljen egy kicsit ezekről.
Én itt a főépületben dolgozok, mi hatan vagyunk itt gyógytornászok. Mi egy kicsit másként dolgozunk, mint akár egy felnőtt betegellátásban, egy felnőtt kórházban. Általában a gyógytornászok egy bizonyos területre vannak specializálódva, például neurológia vagy traumatológia. Itt nálunk a Bethesda gyermekkórházban több osztály van, így ez egy viszonylag egy pici kórház nálunk van, intenzív osztály, égés intenzív osztály, sebészet, égés osztály, belgyógyászat és csecsemő osztály, tehát mi ellátjuk az osztályos munkánkat. Én pont azt szeretem, hogy sosincs úgymond hasonló napunk, mindig máshol vagyunk, más osztályokon dolgozunk, ami reggelente szokott fix lenni, hogy mi reggel járunk vizitekre, tehát megbeszélésekre, és utána ellátjuk az osztályos munkákat. Azért minden kolléganőmnek van egy terület, amit mondjuk jobban szeret. Én például nagyon szeretem az intenzív osztályt és a sebészetet, valamint foglalkozunk még bejáró ambuláns betegekkel. Nálunk vannak például térd operációt követően foglalkozunk rehabilitációval, egy könyöktörés sérülés után is járnak a gyermekek hozzánk gyógytornára. Emellett én még foglalkozok SMS gyermekek mozgásvizsgálatával és mozgásfejlesztésével, valamint még foglalkozok állkapocsi születi gyógytornával is. Tehát elég színes a beteganyagunk, és ezt pont ezért is szeretem, hogy ugye ellátjuk az osztályos munkákat, és ellátjuk a bejáró betegeket is.
Mindjárt beszélünk részleteiben még egy-két területről a munkájából, csak most eszembe jutottak a szülők, mert hogy azért a Bethesdában oké, lehet, hogy már nagy kamaszokkal is dolgozik 17-18 évesekkel, de gondolom a legtöbb gyermek számszerűen a kisebb korosztályból kerülhet ki, ahol elkerülhetetlen, hogy a szülőkkel is kapcsolatban legyen. Mondom ezt én apaként is, amikor egy egészségügyi intézménybe viszem a gyermeket, minden rezdülését látni akarom és aggódom érte, még akkor is tudom, hogyha jó kezekben van. Szóval mennyire nehéz önnek a szülőkkel, vagy mennyire találta meg a hangot, vagy mennyire lepődött meg, hogy a munkájának mekkora hányada az, hogy szülőkkel beszéljen arról, hogy mi van a gyerkőccel?
Igen, ez a munkánknak az elengedhetetlen része a szülővel való kommunikáció, tehát ez egy nagyon fontos része, hogy egyrészt, hogy megnyugtassuk a szülőt, elmagyarázzuk, hogy mit, miért csinálunk, vezetni kell a szülőt is, tehát nem elég csak a gyermekkel foglalkozni, a szülővel is kell foglalkoznunk, úgyhogy ez a munkánknak az igen fontos része. Ugye nálunk egy párnapos kisbabáktól egészen 18 éves korig bezáróan vannak gyerekek, mint minden gyerekkel, minden szülővel is másként kell kommunikálnunk. Itt nagyon fontos, hogy gyorsan vegyük észre, hogy mi az a leghatékonyabb kommunikációs forma, amit megért a szülő, és hogyan tudunk hozzájuk közelíteni.
És akkor ez nem okoz önnek nehézséget, úgy érzem a szavaiból. Megtalálja a közös hangot.
Igyekszem. Ez egy tényleg nagyon fontos terület, tehát, hogy magával a gyermekkel és a szülővel is foglalkozzunk. Amikor már azt látjuk, hogy nagyon kilátástalan, vagy nem tudunk úgy a szülővel kommunikálni, nálunk tényleg csak hangsúlyozni tudom a team munkát, és vannak nagyon szuper pszichológusok, akik segítenek mind nekünk, tehát minket is tudnak vezetni, és sokszor szoktuk ajánlani, tehát, hogy a szülő is, hogy segítse a pszichológus akár egy súlyos betegséget feldolgozni. Úgyhogy erre nagyon-nagyon jó kis módszerek vannak, és nagyon hálásak vagyunk a pszichológusoknak, hogy rögtön segítséget nyújtanak nekünk is, és a szülőknek is.
Mert hogy a gyógyítás egy csapatmunka, ez ebből is kiderül, igen. Amit mond, igen. Okay. Igen. És akkor visszatérve az ön részterületére, csak úgy impulzus szerűen, mert nyilván mindent szakmailag nem tudunk végigbeszélni az intenzívtől az SMA betegekig, igen. De egy-kettő dolgot hadd kérdezzek. Valahogy így mondta, hogy a kedvencei, vagy hát lehet, nem ezt a szót használta, de erre utalt, hogy akikkel mégis a legérdekesebb önnek foglalkozni, az az intenzíven lévő betegek és a sebészet. Miért ezt a kettőt emelte ki, amikor a válaszát kezdte? Mi ez a terület? Ez a legnagyobb kihívás, mondjuk?
Nekem igen. Nekem ez egy nagyon nagy kihívást jelentett, amikor elkezdtem dolgozni. Ugye elég sok súlyos beteg gyerekkel is találkozunk az intenzív osztályon, és nekem ez egy ilyen nagy mérföldkő volt. Tehát először egy nagyon nagy kihívásnak éreztem, de hogy elkezdtem dolgozni, rájöttem, hogy mennyire csodálatos érzés ilyen gyerekekkel foglalkozni, és tudunk nekik segíteni. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, ezt az osztályt, és ezen belül még a másik kis réteg, amit nagyon-nagyon szeretek, az SMS gyermekek, és ők is a szívemhez nőttek.
Az SMS gyermekekkel kapcsolatban szerintem sokaknak eszébe jut Zente története, ugye ő volt aki áttörte a hallgatás falát a családjával az SMA ügyben Magyarországon. Zentével is dolgozik egyébként?
Igen, őt mozgásvizsgálatot szoktunk végezni, mert nálunk ugye ő kapta meg legelőször a génterápiát, és mi gyógytornászok, itt a betegszeres gyógytornászok, mi vizsgáljuk, mi konkrétan nem gyógytornáztatjuk őt, ugye a szeretleg illetékes gyógytornász foglalkozik vele, de amikor jön hozzánk kontrollvizsgálatra, akkor mi vizsgáljuk meg, igen.
Milyen kilátásai vannak egyébként ön szerint, a tapasztalatai szerint most már, így kérdezem, egy SMA-s gyermeknek Magyarországon most, hogy már elérhető gyógyszeres kezelés is, és utána főleg a kérdésem inkább erre vonatkozik, hogy gyógytornászként hogy látja, hogy milyen eséllyel indulnak el aztán ezek a gyerekek a két lábukon?
Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, ez nagyon sok mindentől függ, hogy életképesek lesznek-e ezek a gyerekek. Ez attól is függ, hogy milyen súlyosságú a betegség, ugye az SMA-nak is van több típusa, de a mi tapasztalatunk azt mutatják, hogy nagyon fontos a korai kezelés, hogy minél előbb megkapják ezek a gyerekek a gyógyszeres kezelés. Ugye mi már 3 gyógyszerrel is dolgozunk, de mindegyik azt támasztja alá, hogyha minél korábban kapja meg a gyermek a gyógyszeres kezelést, annál jobb akár mozgás funkciót is tudunk elérni. Itt nagyon fontos szerepük van a szakembereknek, mind a házi orvosnak, és nekünk is gyógytornászoknak, hogyha hoznak hozzánk egy gyereket, és észlelünk bizonyos SMA tüneteket, azonnal neurológushoz kell küldeni, hiszen itt az időfaktor az elengedhetetlen.
Tudom, hogy nem ez a szakterülete, de ha már ezt a mondatot kimondta, akkor muszáj megkérdeznem, hogy mire figyeljen egy hallgató, aki most ezt a beszélgetést hallja a gyermekével kapcsolatban, mi az, amivel forduljanak orvoshoz? És aztán...
A tipikus tünet az szokott lenni, hogy ugye ők, amikor megszületnek, rendesen elkezdnek fejlődni, mint a többi gyermek. Például egy gyermek elkezdett mondjuk mászni, és egyik nap például édesanyák szokták észrevenni, hogy nem mászik, hanem mondjuk csak úgy fekszik. Ez már lehet egy tünet, mert ez nagyon gyakori, hogy bizonyos mozgásformát meg tud csinálni, és pillanatok alatt pedig nem. Nyilván ennek is több oka lehet, lehet egy másik betegség, de hogy erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy amikor azt látjuk, hogy ezt régen tudta, most hirtelen nem, ott már valami baj van. Ilyenkor ugye általában házi orvoshoz szokták vinni, és onnan pedig tovább kell neki küldenie, tehát neurológushoz. Ez nagyon fontos, tehát a mozgására tudnak odafigyelni, vagy pedig még az étkezésére, hogy már nem úgy eszik, vagy pedig nagyon aluszékonnyá vált, ezek fizikus tünetek.
És akkor első körben kihez kell fordulni? A saját házi orvoshoz, vagy a betesdához lehet menni? Vagy?
Igen, a házi orvoshoz, igen. Okay. Igen.
Köszönöm, hogy ezeket is elmondta, zárójel, és akkor térjünk vissza önre. Itt az előbb kérdeztem, hogy a szülőkkel milyen a viszonya, de hát a legkézenfekvőbbet nem kérdeztem, hogy a gyerek kell, milyen, ők hogyan fogadják el a gyerekeket? Tudjuk, hogy azért nagyon könnyen alkalmazkodnak a legkülönfélebb helyzetekhez, de ez a kórházra is igaz-e? Tehát ott fekszik valaki a sebészeten, az intenzíven, jön ön, és mondja, hogy na, akkor gyere, tornázunk. Hogyan fogadják önt? Vagy egyáltalán nem is ezt mondja, hogy tornázunk, hanem nem tudom, játszunk egyet. Szóval
hát
hogy játszunk. Fogadják?
Igen. A kicsikkel azért igyekszünk minél gyorsabban a kis bizalmukba férkőzni. Nagyon sokat kell velük beszélgetni, elterelni a figyelmüket, és észre sem fogják venni, és már tornáznak. Nagyon sok múlik a kommunikáción, hogy minél többet kell velük beszélgetni, hiszen akkor gyorsan feloldódnak, és akkor hatékonyan tudunk szépen tornázni. Tehát a lényeg a kommunikáció, én úgy gondolom, és nyilván is próbáljuk, amikor meglátnak minket, ne fehérben, hanem vannak színes pólók, tunikáink, amivel próbáljuk egy picit oldani a hangulatot. Ez például nagyon sokat számít nekik. És mindig van természetesen a torna végén jutalmazás, vannak pici játékaink, vagy matricaink, és azokat nagyon-nagyon szoktak örülni.
És a nagyobb gyerekek, kamaszok, akiket másként kell motiválni biztosan, szóval őket hogyan?
Kell motiválni. Itt is nagyon sokat próbálunk velük beszélgetni, ők azért már nagyobbak, elmagyarázzuk nekik, hogy mit, miért csinálunk. Ha van kérdésük, arra természetesen mindig válaszolunk. Itt nagyon fontos, hogy megértsék azt, hogy amit csinálunk, az azért van, mindig kitűzünk egy célt. Mi a célunk? Visszamenni sportolni. Akkor azért csináljuk ezt, hogy minél előbb vissza tudjon menni sportolni, és nekik is nagyon fontos, hogy mindig megdicsérjük őket.
Szeretnék még a díjáról beszélni, és a beszélgetés legvégén pedig néhány tanácsot kérni öntől a hallgatóink felé. Ezt csak azért mondom, hogy így sorban haladunk. Beszéljünk a díjról. Mert hogy az egész beszélgetésünk alapját ugye az adja, hogy ön megkapta a Dizseri díjat, ezen belül egy ifjúsági 35 év alattiaknak adható díjat. Amikor először jött az értesítés, nem tudom, e-mailben, telefonon, személyesen, nem tudom, ez hogyan történik, esetleg mesélj el ezt is, akkor mi volt az első gondolata, ezt fel tudja idézni?
Igazából ez úgy történt, hogy éppen jöttem dolgozni, és pont a trolin ültem, és így hirtelen először nem is értettem, hogy benne ez az e-mail, annyira meglepődtem, mert én igazából nem tudtam, hogy engem jelölt a főnököm erre a díjra, és így nagyon-nagyon jó érzés volt, és így ki tudtam volna ugrani örömömben, de hát ezt nem tettem, de hát úgy értettem, úgyhogy iszonyatosan nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam ezután.
És úgy, hogy már megkapta a díjat, eltelt most már több mint egy hónap is, igen, több mint egy hónap igen, is az átadó óta. Most mit jelent önnek ez az elismerés a munkájára nézve, és most nyugodtan visszautalhatunk arra, hogy honnan indult a milánói kifutó, az egészségügyi problémák, aztán, hogy megtalálta a helyét a gyermekek között, és hogy most ön tud segíteni adni a gyerekeknek. Mit jelent önnek a Dizseri díj?
Hát hát nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés volt. Ez a díj tényleg így szóhoz sem jutottam, és beigazolódott az, hogy igenis, amit csinálok, az jó, és jó helyen vagyok, és maga ez a gyógyítás is, hogy minél több gyermeken tudok segíteni. Tehát összességében tényleg az, hogy megerősített, hogy a munkám, amit csinálok, az jó, és hogy így elismerték, ez csodálatos érzés. Úgyhogy tudom, hogy jó úton vagyok, és ezt a pályát kellett választanom.
És akkor zárásként tegye meg, hogy ha már beszélgethetünk egy gyógytornásszal, akkor adjon egy-két tippet a hallgatóinknak. Hogyan lehet megmozdítani ön szerint valakit, akin úgy érezzük, hogy szüksége lenne egy kis mozgásra, de nem tud, nem akar megmozdulni, és itt nyugodtan gondolhat akár gyerekekre, akár 80 év fölötti idősekre, akiknek már mondjuk fáj megmozdulni, de úgy gondoljuk, hogy biztos segíten neki, ha egy gyógytornászt oda engednének maguk köré.
Minden ember másként működik, minden embert másként kell motiválni. Például egy idős ember esetében is én úgy gondolom, hogy a legjobb motiválhatóság az maga az unokák. Az unokákkal való közös játék, az is nagyon szuper időseknek, amikor sütnek egy sütit, az is egy nagyon jó kis mozgásforma, vagy pedig unokákkal való kirándulás. Ez nagyon fontos. Felnőtteknek a legtöbb felnőtt ülő munkát végez. Ugye fáj a dereka, fáj a térde, nagyon fontos például ott is a rendszeres gerinctorna. Emellett a kirándulások is egy nagyon jó mozgásforma, a kerékpározás, kocogás, futás, tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos kis sporttevékenység. Én ilyeneket tudnék javasolni.
És arról mit gondol, hogyha valaki soha nem élt aktív életet, soha nem sportolt, a szó semmilyen értelmében, tényleg ülő munkát végzett, és most úgy érzi, hogy meg kell változtatni az életmódját, akkor merjen egyedül ebbe belevágni otthon, és elindulni kerékpározni, vagy futni, vagy úszni, vagy túrázni, amiket most mondott, vagy mondjuk egy ilyen tényleg egy nagy lépés megtételénél érdemes mondjuk egy szakemberhez fordulni, és akár egy gyógytornászt kérni arra, hogy segítsen kidolgozni valamilyen mozgás tervet a váltáshoz.
Én mindenképpen javasolnék ehhez szakembert, akár gyógytornászt, akár személyi edzőt, hiszen aki, mondhatjuk, hogy egész életében inaktív volt, ott lehetnek számos mozgásszervi problémák, ami akár egy sporttevékenység közben jön ki, tehát mindenféleképpen a sportnak a megkezdését szakemberrel javasolom elkezdeni.
Most visszaugrunk zárásként az ön életére. Hogyan látja tovább a jövőjét? Ugye itt említette, nem akartam a koráról beszélni, de hát a laudációban meg a díjban benne van, hogy 35 év alatti, úgyhogy fiatal. Hogyan tovább? Úgy képzeli, hogy az élete további részében most már gyermekek között marad gyógytornászként, vagy van valamilyen váltási terve még, vagy ezen belül, itt a lovakról beszélt mondjuk, a lovasterápiáról, ez úgy még ott van önben. Mik a tervei a továbbiak?
A további terveim, én nagyon szeretnék itt maradni, tehát, hogy itt folytatnám a munkámat tovább. Szeretném tovább kutatni magát az SMA-t és ezeknek a gyógyszeres kezeléseknek a hatását. Most cikkeket is írok, és ezen is tevékenykedek, hogy minél több gyermeknek és szülőnek tudjak segíteni az SMA gondozásban. Ez is most egy nagy cél, hogy minél több cikket tudjak írni. A lovas terápiás képzés is tervben van, csak időközben annyira a gyógytorna felé pártoltam, hogy így a mesterképzést végeztem el a lovasterapeuta helyett, de ez is tervem van, tehát hogy ezt is szeretném elvégezni, valamint még ugye oktatok belföldi és külföldi hallgatókat, és ebben is szeretnénk egy picit jobban elmélyülni az oktatásban.